Szerintem 2022 volt az az első év, amikor igazán megérezték a Magyarországon gazdálkodók, hogy mit is jelent az aszály. Aztán jött 2024, a 2023-as év az inkább ilyen esős, aszályos volt, tehát vegyes. Szóval ez azért nagyon sújtja mind a zöldség, mind pedig a gyümölcstermesztőket, és hát itt van az őszi barack, amelyről Szatymazd azért és a Délalföld híres, és hát most nagyon sújtotta az idei év az őszi barack termesztőket. Mi mindennel kellett megküzdeniük eddig?
Hát megmondom őszintén, hogy az aszály per pillanat, én úgy gondolom, a legkisebb problémánk. Sokkal nagyobb problémánk a termésbiztonságunk. A tavaszi fagyok okozta, hála a Jóistennek, és lekopogom fölülre a fára, a téli fagyok azok 2003-4 óta nem igazán voltak. Tehát amikor ott mínusz 20 fok alá megy a hőmérséklet, ugye ott már a rügyek károsodnak, a szövetek károsodnak, tehát azért az elég komoly probléma. Hál' Istennek azóta nem fordult elő, viszont a tavaszi fagyoknak a gyakorisága az gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy állandósult. Az elmúlt 10 évben nem volt olyan tavasz, hogy valamilyen mértékű fagykár ne legyen, vagy legalábbis fagy esemény ne legyen, mert aztán ugye ezek között a fagyok között, ha véletlenül van olyan szerencsénk, hogy nem túl erős hidegbetörés jön, ugye akkor azt azért a növény kibírja, mert azért ő is fölveszi a nagykabátot, csak hát az ő nagykabátja vékonyabb, mint a miénk.
És most nem csak a tavaszi fagyok, nem csak a fák termővirágait pusztították el, ha jól tudom.
Hát igen, az idén, megmondom őszintén, hogy talán először tapasztaltam azt, hogy komoly mennyiségű fás részek is elhaltak. Először én ezt a Moníliának tudtam be, de Vaskáli barátom, a szövetségünknek az egyik alelnöke, azt mondta, hogy Miska, ez nem Monília, mert akkor miért csak ott az a fél karág, akkor az egésznek annak kéne lennie. Azt mondja, ez fagyás. Egyértelműen fagyás. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt aztán szaktanácsadókkal, egyebekkel beszéltünk, hogy valóban, tehát itt most a tavaszi fagykár okozta terméskiesés, az egy dolog, de az idén okozott termőfelület kiesést is. És ez még nagyobb probléma, mert ugye ahonnan a termőfelület kiesett, ott jövőre semmit nem várhatunk, mert gyakorlatilag tűzre való, tehát melegedni lehet mellette, semmi mást.
És egyébként ez országosan jellemző? Tehát szinte mindenhol elpusztította a barackosokat a tavaszi fagy?
Nem, azért ezt nem úgy kell képzelni, hogy most itt az egész barackos tönkre ment, hanem egy hektáron találunk mondjuk 10 ilyen karágot. Uh-huh. Ami egyébként meg probléma, mert ott már érzi az ember majd jövőre, hogy miért szedek kevesebb gyümölcsöt, meg kevesebb a termőfelületem. Tehát nem az egész gyümölcsös fagyott itt el, hanem bizony azonnal megmutatta azt, hogy hol vannak talajfótok, ahol gyöngébbek a fa, hol van az, ahol egy-egy fa valami oknál fogva, akár az embereknél is, ugye nem vagyunk egyformák, egyik gyöngébb, másik erősebb. Ugyanez az őszibaraszfára is igaz, egyik erősebb, másik gyöngébb, és amelyik a gyöngébb, annak egy része elhullott, nem bírta tovább.
Mikor tudtak először egyébként őszibarackot betakarítani?
Olyan június közepén kezdtük el a középkorain, azon volt egy, hát az már mondjuk valaminek mondható, de hát ott is csak 1-200 ládáról beszélünk, amikor ottan több ezer ládás tételnek kellett volna lennie. Amin van barack, amin azt mondjuk, hogy ó, ha mindegyiken ennyi volna, de jó volna, mondjuk a fele talán annak, aminek lenni kellene rajta.
De minőségben egyébként jó minőségű volt, csak kevesebb?
Igen, szerintem az idei évjárat, ha már hasonlítsuk magunkat a borosokhoz, az szerintem oda a felső pócra kerül. Valami nagyon jó ízű a gyümölcs. Ugye rengeteg a napsütés, és azért legyünk őszinték, az idei nyár, az, hogy aszály van, az egy dolog, de nem volt kegyetlen meleg a nyár. Tehát ilyen nagy hőhullám volt egy-kettő. Én úgy gondolom, hogy 10 éjszakánál több nem volt az, ami még az se volt elviselhetetlen, de mondjuk melegebb volt a normálisnál. Tehát ez egyértelműen sok napsütésnek köszönhető. Ugye a cukor azért az akkor képződik, amikor van napsütés. Persze kellene az eső is, mert hogy ne kellene, mert amikor itt a jómúltkorában kaptunk esőt, kivirágoztak a fák. Tehát látszott rajta, hogy kicsattan, nagyon jó érzi magát, csak hát kellett volna neki még. Mert ugye azért, hát ha őszinték akarunk lenni, azt mondják a szakemberek, hogy egy évnyi csapadék hiányzik az altalajból. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a szakembereknek most igazuk van.
Igen. Ön ugye a Délalföldön termel őszibarackot, méghozzá Szatymazd közelében, és hát a Délalföld az azért híres, főleg Szatymazd híres az őszibarackjáról. Hány hektáron termeszt, és hány fajta barackot?
Hát nekünk egy olyan 12-3 hektárnyi területünk van. Per pillanat ilyen 30 fajtánk van, de abból már az ősszel 4-et vagy 5-öt ki fogunk selejtezni, mert átalakult az értékesítésünk is. A sok fajta az azért van, mert ugye a nagybani piacra jártunk régebben, és ugye ott a piacot ki kell szolgálni minden nap. Ezért van ez a sok fajta, de mióta kiléptünk a nagybani piacról, átálltunk szinte gyakorlatilag teljesen a szövetkezeti értékesítésre, sokkal kevesebb fajtával, sokkal intenzívebben, és szerintem sokkal jobb minőségben lehet foglalkozni. Sokkal több időm van magára a gyümölcsre, mert amit az értékesítése eltöltöttem időt, azt ha pihenésre töltöm, akkor az azért jó, hogyha a növények ápolására, tápanyag utánpótlására töltöm-e, akkor azért jó.
Hogyha egyébként a termés mennyiségét nézzük évente mondjuk hektáronként, akkor mennyivel kevesebbet tud idén betakarítani?
80%-kal.
Azért az nagyon sok.
75-80%-kal, igen.
És fagykárra kaphatnak majd kompenzációt?
Igen, voltunk is fönt a Fruitweb szervezésébe az agrárminiszterné termelők, hiszen az idei fagykár ilyen még nem volt, az egész gyümölcsészetet érinti. Tehát ez nem csak mondjuk egy őszi baraszot vagy egy kajszit, ez az összes gyümölcsöt érinti. Nagyon nagy a probléma, ezt érzi az Agrárminisztérium is, csak ott egy konstruktív beszélgetés zajlott le, hogy ők mivel tudnak segíteni, de hát ugye mondta a Nagy István is, hogy a legnagyobb probléma az, hogy száj- és különfájás, madárinfluenza, a juhoknak van valami betegsége, meg még a lovaknak is előjött valami nyavajája, és akkor most rájött még ez a fagykár plusz az asszály, azt mondja, nincs az Istennek annyi pénze, ami ezt kikompenzálná, és sajnos ebben igaza van egyébként.
Hát még nem is kapnak annyi állami kártérítést, mert hogy amennyit önök ráfordítanak mondjuk egy hektár barackosra, annak a töredékét kapják meg fagykárként.
Hát igen, most kapni fogunk előleget. Ezen a beszélgetésen elhangzott egy szám, hogy hát az 800 000 forint az input költsége egy hektár őszibarasznak. A szedési és a ritkítási költség nincs benne egyedül, de ugye az nem is fog jelentkezni fagyos évbe. És mi szerettünk volna egy olyan 1000 euró nagyságrendű előleget kapni, amivel már azért tudnánk, mert itt már most a következő évről beszélünk, nem az ideiről.
Így van, pontosan.
Mert ugye itt az igazi probléma az van a kárenyhítő rendszerre, hogy jövő év március 30-ra fognak bennünket majd kifizetni. Most kapunk 100 000 forintot előleget. Nagyon szépen köszönjük, nagyon jó, de mi nem bírunk berúgni se. Ez gyakorlatilag a fúdoklónak nem elég levegőnek. A probléma ott van, hogy ugye március 30-ig jövőre a következő év inputjának a 80%-a is rajta lesz, mert rajta köl, hogy legyen, meccés, permetezés, tápanyag utánpótlás. Attól függetlenül csinálni kell, hogy nem volt termés, mert maga a fa is öszik, nem csak a gyümölcs. És hogyha nem tápláljuk a fát, akkor nem lesz minőségi gyümölcs jövőre. Akkor meg megint csak probléma a történetben. Meg még elhangzott ezen a megbeszélésen a kárenyhítő rendszer tulajdonképpeni átalakítása, mert ez a, most ha én jól emlékszem, azt hiszem 3000 forintot fizetünk hektáronként. De ez az összeg gyakorlatilag, amikor a kárenyhítő rendszer elindult ezelőtt egy 20 éve körülbelül, akkor is ennyi volt. Na már most azért az infláció egy picikét azért dolgozott a rendszerbe, meg hát minden termelő úgy érzi, hogy ez vicc kategória, mert az ötlet óriási, hogy mink is teszünk hozzá ahhoz, hogy kapjunk kárenyhítő támogatást. Ez hibátlan. De nem 3000 forintot, nem 30000 forintot, itt hektáronként elhangzott 100-150000 forint. És én úgy gondolom, hogy valahol az 50 és a 100000 forint között van az igazság. És talán ki lehetne egy olyan rendszert is dolgozni, hogy aki úgy gondolja, hogy nem bír 50000 forintnál, vagy nem akar többet fizetni, az kapjon annyi támogatást utána. Én 100000 forintot akarok fizetni, én kapjok ennyi támogatást az egész után. Tehát mindenféleképp ezt a rendszert magát át kell, hogy alakítsák, meg kell emelni az összegeket, ahhoz, hogy értelme legyen az egésznek, mert máskülönben a jóisten azt mondom, hogy ne adjon nekünk még egy ilyen tavaszt, mint az idei volt, mert hogyha kapunk még egy ilyen tavaszt, a magyar gyümölcsészetnek a fele azonnal el fog tűnni. És itt a fagyvédelmi támogatások se fognak segíteni. Nekünk úgy van 25%-os termésünk, hogy ezen a 10 hektáros táblában ezen 2 szélgép van. Ez több területre is elég van ez a 2 szélgép, de erre a 10 hektára megmutatta, hogy tökéletesen alkalmas. A gond ott van, hogy viszont ez a 2 szélgép azért ez nagyságrendileg nettó 60 millió. Nekünk 4 óra hossza vitte el a baracunkat. És amit a 2 gép tudott segíteni, az érdekes módon csak a gépeknek a déli oldala. Mert ugye északról jött az áramlás, a gépek déli oldalán maradt gyümölcs. Májusban, amikor nyírségbe elfagyott az utolsó szemalma is, akkor ugye ezek a gépek automatára vannak állítva. akkor ilyen 8-10 fok volt a hőmérséklet különbség a 12-3 méteres magasság és a 2 méteres magasság között. 20 perc alatt a gép hőmelegítette a felületet, mert ugye automatán beindult, amikor elérte azt a hőmérsékletet, automatán kikapcsolt. Úgyhogy nagyon jók ezek a fagyvédelmi eljárások, iszonyatosan sok pénzbe kerül, ja, és a föntartásáról is azért ne beszéljünk, hogy azért itt egy gépnek az üzemeltetése az óránként 35 liter gázolaj. És azért jellemzően ezen a tavaszon 8-10 órákat mentek a gépek. Itt beszélünk egy 4000 liter gázolajról, amit sikerült eltüzelni. Hát úgy néz ki, hogy annak az árát talán visszabírjuk árulni ebből a kis gyümölcsből.
Egyébként országosan vannak azért olyan területek, ahol nem sújtotta ennyire a tavaszi fagy a barackosokat?
Hát van ugye a Balaton déli oldalán, és viszonylag közel a Balatonhoz, ott a Balaton pufferoló hatásának köszönhetően, de ott viszont egyre kevesebb az őszi barac, ott maradt kajszi is, meg őszi is. Van a szövetségünknek Dunaújváros mellettől egy tagunk, ő nekik én szerintem mikroklímájuk volt olyan, persze védekeztek, tehát ment a fagyvédelem önálluk is, de a szomszédjának gyakorlatilag semmije nincs, ő nekik maradt szerintem egy kétharmados termésük körülbelül. Tehát ha 50%-os termésről beszélünk, akkor mi már olyan boldogok vagyunk, hogy vádizni beérezzük magunkat.
Igen, de most, ahogy mondja a problémákat, most ugye az idejévre azt mondta, hogy az aszály annyira nem, persze a víz nagyon kell, de épp ezt mondom, ugye tavasztal ott volt a fagy, itt vannak a nyarak, amikor alig van víz, és ugye már most a talajvíz is egyre kevesebb, furt kutakból lehet öntözni, de meddig öncsepegtető módszert alkalmaz, mert hogy ez a leggazdaságosabb, de hogy rettentően hiányzik a víz a tájból, amit ön is mondott, hogy nagyon kellene a fáknak, mert az olyan nekik, mint az éltető erő.
Hát így van, most valahol a Tiszán kinyitottak egy zsilipet, és engedik belefelé a kiszáradt csatornába is a vizet, és akkor beszélnek itten ennyi meg annyi milliárd köbméter vízről. Az a baj, hogy azért ettől a természet egy picit erősebb és egy picit nagyobb. Nem tudom, hogy hogy tudnánk ezt megoldani, mert azért nem tudom, mennyire emlékszik, 10 évvel ezelőtt volt az, vagy 15, a Balaton ki akart száradni, illetve hát nem akart az kiszáradni, csak hát csökkent a víz, vagy 20 centit, vagy én nem is, nagyon sokat. És akkor már, hogy a Balatonban hogy pótoljuk a vizet, már minden már tervek voltak kidolgozva, 2 év múlva a Balaton kiöntött. A természet megoldotta a maga problémáját. Itt mondjuk nem biztos, hogy lesz ugyanaz, illetve lenne ugyanaz, csak hát ahhoz mondjuk egy Tisza reszabályzás kellene, ami gyakorlatilag a lehetetlen kategóriája. Az egyik veszőparipám nekem a Mohács-szigetbe a riható. Ki van száradva? Volt osztálytársam ott, akik gyakorlatilag mellette. Volt a tavasszal a Dunán egy igen komoly árhullám. Az, amikor fölfelé jön a víz, azt nem lehet belengedni a csatornába a vizet, ezt elfogadom, meg nem biztos, hogy megértem. Hogy ez jó vagy nem jó, teljesen mindegy. Úgy kell megcsinálni egyébként a műtárgyakat, hogy be lehessen olyankor is engedni a vizet, ez csak ennyire egyszerű. De amikor megy lefelé a vízszint, ugye akkor elméletileg ki lehet nyitni a zsilipet. Mit csináltak a zsilipbe? Hát elfelejtették kinyitni. Tehát amikor van víz, és azért legyünk őszinték, a riható, ha tetszik, ha nem, az paks alatt van. Tehát már a paksi hűtővizet se befolyásolja, mert azért minket tisztában vagyunk, hogy a Dunánál a paksnak a vízigényét azt ki kell szolgálni. Ez nem kérdés, mert máshol meg áramunk nem lesz. Anélkül meg aztán végképp megállt az élet. De ez már, könyörgöm, ez már paks alatt van. Tehát ez már ott van az országhatár 1-2 kilométerre. Nyugodtan lehetne beleengedni, hogy ne 1 méter, hanem 11 méter víz legyen abba a tóba, és akkor onnan már mindjárt lehet a csatornákat teleereszteni, és akkor minden működne. Az a baj, hogy nem mindig átgondoltan, és nem mindig akkor csinálnak dolgokat, amikor kellene. Ezekre a zöldekre néha azért hallgatni kéne ő rájuk. Az arany középutat nem akarjuk tudni megtalálni, ugye. Itt az igazi probléma az, hogy most elnézést, a számokra nem emlékszem, de egy bizonyos köbkilométer befolyik az országba, és ennek a duplája folyik ki.
A többszöröse folyik ki, így van.
Ez kérem szépen, ez nem hogy luxus, ez megengedhetetlen. Megmondom őszintén, ezért fejektek kellene hullani, de nem egynek, hanem az összesnek. Ez a víz, ami kincsünk. Ennyi édes vize, a világon nincs senkinek, mint nekünk. És nem tudjuk felhasználni. Hát nézzük már meg a Nílust. Hát belefolyik a tengerbe. Elfelejtette. A Nílus két oldalán milyen virágzó mezőgazdaság folyik.
Így van, és azt víz nélkül nincs mezőgazdaság, nincs gyümölcstermesztés, és hát azért az őszi barasztermesztőknél is azt látjuk, hogy az elmúlt 2 évtizedben azért nagyon sokan abba hagyták a barasztermesztését a Dél-Alföldön, Szatymasz környékén is.
Rengetegen, de ennek egyértelműen a termés biztonság az oka, mert sok ember nem volt hajlandó költeni a fagyvédelemre. Volt, aki költött rá, nem sikerült neki, na ezek az emberek úgy nagyjából mind kikoptak. Van a szövetségünk, hát egy olyan 50-en vagyunk tagok, egy pár ember ki fog majd még innen is kopni, de például, ha saját magamat veszem alapul, mondjuk az is igaz, hogy én már 60 pluszos vagyok, én nem akarok már mással foglalkozni. Beleinvestáltam annyi pénzt a fagyvédelembe, idézőjelbe annyi tudást, hogy megpróbálunk védekezni, és hogyha 50%-os termésig el tudunk menni, akkor nincsen baj. És egyébként az idei árak, hogy ilyenek, hogy arra is rátérünk már egy pillanatra, az nem a magyar gazdáknak a agyszüleménye, hanem egész Európában hiány van ősztivarazból. Ha hiány van, mi történik, az ár megemelkedik.
De eddig sem kapták meg azt az árat érte, amit kellett volna, mert amikor a bogyós gyümölcsökről beszélgettem egyébként Megyeri Szabolcs kertésszel, ő is azt mondta, hogy nem ott volt eddig az ár, ahol kellett volna, és persze most ez fáj a lakosságnak, de hogy még mindig nincs azon az áron, amin kellett volna eddig is adni.
Így van, hát csak abba gondoljanak bele a tiszteltvevők, hogy egy szamócát 2000-2500 forintos órabér alatt nem szednek. Nem lehet 500 forintért szamócát adni, mert a szedési költség több. És ez ugyanez igaz egyébként az őszibarackra is, mert az őszibaracknak megvan az a hátránya a földjelperre szemben. Földjelperre egyszer oda térdelünk, leszedjük, csókolom. Őszibaracknál ugye oda megyünk, megmetszük, oda megyünk, megritkítjuk, oda megyünk, leszedjük, és a leszedett gyümölcsöt még áruvá kell készíteni. Tehát itt rengeteg munkabér rakódik rá, és ez mind 2000 forint per óra. Hogy akarnak 4-500 forintért gyümölcsöt venni? Képtelenség. Ez az egyik történet. A másik. 15 évvel ezelőtt is, nem az idei árszinten, hanem az ezelőtti árszinten dolgoztunk. 15 évvel ezelőtt ne azt nézzük meg, hogy mennyit keresett akárkicsoda, hanem mennyi volt a minimálbér, és mennyi most. Ja, hogy meg négyszeresződött, és akkor a gyümölcs ára meg ugyanott van.
Igen.
Ugye a pandémia, hálá jó Istennek, hozott nekünk egy olyan örömteli eseményt, hogy megduplázódott az input anyagára. Hát ennek mind borzasztóan örülünk, hát a frász kerülget tőle. Mert az, hogy egy szántóföldi gazda a 10.000 forintos vegyszert meggondolja, hogy rárakja-e a szántóföldi, azt megértem, mert ugye kicsi a bevétele az egy hektárnak. Ugye a gyümölcsnél ez nem így van. 10.000 forintot meg se szoktunk eddig nézni. Most már megnézzük, mert egész egyszer az is 10.000, az is 10.000, már megint oda van a hasznom. Tehát egyre nehezebb, és hogyha nem fogunk tudni ilyen árszinten, nem az idei árszinten, mert azért az extrém, de mondjuk egy majdnem ilyen árszinten, ha nem fogunk tudni dolgozni, akkor meg azért fog tűnni el a magyar gyümölcs, mert azt, amit a dinnyésekkel is művelnek a multisok, azért az mégiscsak gyalázat. Úgy játszanak velük, mint macska az egére, amikor azért őnek is kellene egy kis bevétel.
Ha az őszi barackot nézzük, és a fajtákat nézzük, akkor jó fajtákat termesztenek a magyar őszi barackosok?
Egy időszakban, jó magam is beleestem ebbe a hibába, hoztuk a fajtákat észnéki befelé Olaszországból. Aki tudta esetleg Franciaországból, és hát azért voltak benne nagy mellényúlások. De azokból a fajtákból azért egy pár kiszelektálódott, ami alkalmas a magyar éghajlati viszonyokhoz is. Ezt mondjuk nem nekünk kellett volna megtennie, hanem ezt már ezelőtt 30 évvel az állami kutatóintézetnek meg kellett volna tennie, de hát sajnos ez nem történt meg. Így kénytelenek voltunk saját magunk feje után menni, próbáltuk az adatokat figyelni, nem csak azt, hogy mit ír róla a spanyol vagy az olasz nemesítő, de még így is, főleg a kopasz barackba lehet nagyon mellé nyúlni. Mert egész egyszerűen, ami Olaszországban, vagy Görögországban, vagy akárhol nagyon szép, fényes, piros, gyönyörű, az nálunk nem is lesz annyira fényes, meg olyan parás lesz a színezettsége. Tehát olyan pöttyök lesznek rajta. És mivel hogy szemmel vásárol a vevő, ez így gyakorlatilag az eladhatatlanság környékén van, pedig olyan ízű gyümölcsökről beszélünk, amilyet vevő még nem evett. Brutálisan finom, tehát az igazi csokító. Az az igazi, olyan ronda, mint a bűn, de annál finomabbat még ebből nem evett. Őket azért, hogy két oldalú, viszonylag közelű tenger övezi, védi, óvja, és azért őnekik sokkal, sokkal jobb a klimatikus viszonyaik. Mert ugye nekünk az egyik problémánk a légköri asszály. És ugye nagyon jó a csöpögtető rendszerem, mert tökéletes, de a légköri asszály megszüntetésére abszolút alkalmatlan. Tehát ahhoz minimum egy mikroszóró kellene, de már ugye a mikroszórónak is lényegesen nagyobb a vízigénye, melyik ujjamat harapjam, az egyik mindig fáj. Próbáljuk például ezt a légköri asszályt megpróbáljuk azzal kivédeni, hogy abszolút nem műveljük a talajt. Már most harmadik éve, és most már olyan szinten csináljuk az idén, hogy még a sorokat sem gyomirtózzuk. Úgy érzem, hogy az nekem nem jó. És ott is egy talajtakarás történt, és még más években ilyenkorra, hogyha egy kicsit ügyetlen voltam, már pedig néha azért ez előfordult, akkor lett ilyen embermagasságú pariat a sorokba bent. Most nincs. Ugye a tyúkúr egy nagyon jó növény télen. Az olyan tökéletes talajtakarást csinál, hogy gyakorlatilag a nap még véletlenül se tudja megsütni a talajt. Ha azt nem tudja megsütni, a magok nem tudnak kicsírázni. Hiába van víz, nem fog kicsírázni a mag, mert nincs napfény. Tehát nagyon jól működik ez a talajtakarásos történet. Nincs olyan meleg a gyümölcsösünkben, egyértelmű azt kell, hogy mondjam. Pedig a takarónövény most például az idén csak rozs volt. Ugye az már ilyenkorra gyakorlatilag csak egy kis száraz talló van, semmi más, és mégis nem tud úgy fölmelegedni a talaj, mint hogyha ez tisztára fő volna rotátorozott árcsáza, teljesen mindegy. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon jónak látom. A tápanyag utánpótlás egy kicsit nehezebb, illetve plusz munkagép kell majd hozzá, mivel hogy olyan szórójaim vannak, amik beszórják a fa alá, akár a szerves trágyát, akár a műtrágyát, akkor nem fogjuk az egész felületet művelni, csak a soralját. Ehhez majd vennem kell egy gépet, amivel ezt megoldom, de akkor sorközt abszolút nem fogjuk művelni. Azt is csak annyira műveljük, amikor be kell dolgozni a tápanyagot, mert azért ezek a homokok, azért legyünk őszinték, szóval nem egy erős talajok a maguk 0,5%-os humusz tartalmával, amikor egy normális talajnak azért legalább egy 2%-nak lenni kéne. Itt nálunk ez nem fordul elő.
Meg azt is elfelejtik, és ezért is nagyon jó a sorköztakarás, mert hogy a homok talaj az tűző napon 45-50 fokra is föl tud melegedni.
Így van. Én az idén azt vettem észre ez mellett, hogy mivel mérjük a talajhőmérsékletet is, mert a meteorológiai állomásnak vannak ilyen nódjai, ami a talajhőmérsékletet is méri, és bizony ilyen 22-3 foknál nincsen melegebb a talajunk, és ez borzasztóan fontos, mert a növény élete nem fog megállni, mert ha a talaj ugye nagyon fölmelegszik, ugye akkor a gyökér élet az megáll, seki sebe semmi. De nekünk, mivel hogy egy kicsit hűvösebb a talajunk, gyakorlatilag tudnak a nagy melegbe is dolgozni a fák, és nagyon jó állapotban vannak, persze nincs rajta gyümölcs, az is befolyásolja. Ja, és akkor mindemellett töredékét nem öntözöm, mint amennyit mondjuk ilyen időszakban az ember szokott.
Kártevőkkel mennyire kell megküzdeni? Voltak évek, amikor őrült nagy volt a poloska invázió, ez talán már valamennyire csökkent, de hát azért van ott monília, lisztharmat, tehát vannak azért kártevők bőven, amit a barackosokat is sújt.
A poloska az elkezdett megjelenni ott valahol június közepe vége felé, de úgy azért voltak úgy elég gazdagon. Na mondom, a rossz sebe sem bele, ezzel nem tudom, mit fogunk kezdeni. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy eltűntek. De azt nem mondom, hogy nincs. Az nem igaz. Vagy pedig ez az őrületes sáska invázió, ami van, ezek a barna sáskák, ezek megzabálták a poloskát, vagy én nem tudom, hogy mi történt, de a poloska az úgy elég jó eltűnt. Ezek a sáskák meg igazából a gyümölcsösben nem okoznak igazából gondot. Moníliával lekopogom fölire fára, igazából nincs probléma, mert száraz meleg van. A moníliának ez időjárás, ez a halála. Ugye a tafina, hát azért a buvót eladó is, azt az idén nekem is, meg sok gazdatársnak azért sikerült benyelni úgy rendesen. Egy permetezést valamikor nem jókor csináltunk, valószínűleg egy fél nappal később. De azt végülis a meleggel kirúgta magából. A baracmolja nekem azért nincs problémám, mert Magyarországon nem túl sok barackos csinálja még ezt a légtértelítést. Már most nem is tudom, 5.-6. éve csináljuk. Nagyon jónak látom, mert a legjobb az benne, hogy amikor érik a barack és a molyottan szórakozik, az permetezni kéne, de hát akkor hogy kéne szedni a barackot? Na most én nekem ilyen problémám nincsen, mert a légtértelítés, tehát az abszolút biológiai növényvédelem, az elintézi a molyokat, és nincs molyrágás. Úgyhogy tulajdonképpen a tafina az gondot okozott a tavasz, ezt be kell vallani, mert hideg volt a tavasz, és ez miatt a tafina sokkal jobban fertőzött, és sokkal nehezebben tűnt el, sokáig fertőzött.
Ön hogyan látja egyébként, mi a jövő?
A gyümölcs termesztésben a legnagyobb jövője Magyarországon az őszi barasznak van. Egyetlen egy dolgot kell megoldani, az pedig a termésbiztonság. Tehát a tavaszi fagyok elleni védelmet olyan szintre kell emelni, hogy minimum 50% fölötti termés legyen. Nincs nagyobb perspektíva egy gyümölcsbe se, mint az őszivarazba. Ezt kimerem jelenteni bárki előtt. És hát itt a nagyobb gond az, és ez nem csak magyar probléma, hogy nincs utánpótlás, a high-tech fiataloknak eszük ágában nincsen kijönni a 40 fokba varaszot szedni. Imádtuk a diák munkaerőt, nincs, eltűnt. Nem tudom, hogy mit akar, de a kütyű nyomkodásából csak éhen halni lehet egy idő után, mert aki nem lesz megtermelje a betevő falatot, akkor lehet enni majd műkaját, hogy az mennyire lesz jó, azt nem tudom. Egyébként épp a napokban olvastam, hogy Kínában 3%-kal lesz kevesebb őszivarasz. A világ legnagyobb őszivarasz termelő országáról beszélünk. Egyetlen szerencsénk van velük, hogy amit ők megtermelnek, meg is eszik. De hát 3%-kal esett a mennyiség. Ez már nagyon nagy. Ott is volt néhány körzetben egyébként fagykár. Ez okozta a problémát. És a másik probléma Kínában is ugyanaz, mint Európában. Öregszik elfelé a mezőgazdász társadalom, a fiatalok nem akarják azt csinálni. Ez egy olyan mértékű probléma, amit most még söprenek a szőnyeg alá, meg esetleg meghallgatnak egy-két ilyen öregedő félbelévő paraszt gyereket, és akkor vigyorognak egyet az arcuk alatt. De gyerekek, kezdjünk el egy kicsikét mélyebben gondolkozni, ezt gondolkozunk egy 30 év múlva. Az már valószínűleg engem nem fog érinteni. 30 év múlva ki fog termelni? Az én generációm, meg mondjuk a egye utánam lévő. Tehát ezek a 50-60 éves generáció, ez hogyha kiöregszik ebből a szakmából, itt olyan mértékű probléma lesz, amivel akkor ugyanúgy fognak majd kapadozni, mint most a vízzel. És nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Tehát az, hogy mostan csinálunk egyre nagyobb kombányt, és akkor a búza, a kenyér az meg lesz, meg a krumpli meg lesz, én ezt értem, mert azt abszolút lehet gépesíteni, és arra a high-tech traktorra, ami kerül 30-40 millióba, amin minden kütyűt lehet nyomkodni, közben meg még lehet netezni is, mert a traktor magától csinálja a dolgát, ha jól van beállítva. Erre még találni fognak embert, de aki zsákolni fogja a krumplit, arra már nem biztos egyébként. Tehát az igazi gond ott van, hogy ez a média világ, ami most van, és nem akarom bántani a médiát, de ő nem hibás, csak felelős azért, hogy gyakorlatilag kezdünk el oda jutni, valósíts meg önmagad. Ah, persze, majd. 50-60 évesen majd megvalósítom magam, addig meg csináljam a dolgomat, mert az a dolgom, hogy a földet életbe tartsuk, az embereket életbe tartsuk. Nem csak nekem, gyakorlatilag minden embernek ez a feladata. Mert azonnantól kezdve nagyon szép lesz, hogyha nem lesz mit tenni, akkor először is éhen halunk. Előtte lesz az egy kis verekedés, de utána akkor mi lesz? Tehát értsük már meg, hogy meg lehet csinálni a műkajagyárakat, meg el lehet vele látni a tömegeket, de nem ez a jövő. Az, hogy egy kicsit sokan vagyunk a földön, mondjuk kétszer-háromszor annyi, mint kellene, hogy legyünk, ez egy dolog. Amikor én gyerek voltam, akkor ért el a föld a 3 milliárd lakost, és gyakorlatilag az elmúlt 40 évben robbanásszerűen eljutottunk közel 9 milliárdhoz. Ez a föld erre már kevésbé alkalmas ennek az ellátására, mind a mellett, hogy a különböző gyárak viszik el olyan mértékbe Szegeden a legjobb termőföldekre épül most autógyár. A legjobb termőföldekre. És ez nem csak itt van, hanem máshogy is így van. Ez semmi más nem szól a történet, csak pénzhajhászásról. Tehát én értem, hogy a 1 forintnak a duplája az csak 2 forint, de az 1 milliárdnak már 2 milliárd, kicsit minőségi a különbség a kettő között, de valahol azt az arany középutat kéne megtalálni, mert ez így nem jó, ez a romlás felé megy, és eddig azt mondtam, hogy ez engem már nagyon nem érdekel, de az egyik unokám 4, a másik 2 éves.
Igen.
Tehát én szeretném, hogyha békességbe, boldogságba, és most itt hagyjuk ezt a háborús történetet, nem erről van szó, békességbe, boldogságba, egészségbe éljék le az életüket. És akkor ez a világ, ez nem arra megy.